Szeretettel köszöntök mindenkit itt az Index kulturális podcast műsorában, az A Root Look-ban. Kozár Alexandra vagyok, a Kultúra Rovat tagja. Mellettem kérdezőtársam, kiváló kollégám Víg György, és vendégünk ezúttal Kálói Molnár Péter, színész, rendező, énekes, költő, érzékeny ember, és majd még kiderül itt a műsorban, hogy mi minden. Az apropó igazából az, hogy a már most zajló, dübörgő, dúló ünnepi könyvhéten megjelent egy olyan kötet, aminek ezúttal ő nem szerzője, hanem alanya. Címe a Kör, amit a művész urat ismerők pontosan tudják, hogy mire utal, a sörre, ugye a Shakespeare összes rövidítve, ez most a Kálói összes rövidítve, és mindjárt az első kérdésem az lenne, hogy ahogy olvastam a kötetet, úgy éreztem, hogy ez egy picit összegzés is, így a kvázi 50 éves kornak az összegzése. Jól érzem-e, illetve nem korai-e összegezni, hiszen még nagyon fiatal vagy ahhoz, hogy így a pályát közepén mondjuk összegezzél.
Jött ez az ötlet, ugye a Szabó Zoltán Attilával már egy csomó dolgot csináltunk közösen, és jött ez az ötlet, hogy akkor lehetne egy ilyen rendhagyó könyvet csinálni, és igazából én csak nem mondtam nemet. Tehát kíváncsi voltam, hogy milyen lehet egy könyv még élve. Nem, egy barátom megkérdezte tőlem, hogy hogy könyv, hát még meg se haltál. Tehát, hogy így
az rendben van, hogy könyv, de hogy gondolom a nettó örömön túl azért csak van itt ebbe valami kis szorongás is, nem? Hogy mégis hogy fogadják meg? Hát azért ez egy erős kitárulkozás.
Igen, azért sok olyan történet van, amit még sosem mondtam el, tehát mondjuk újságban nem jelent meg, vagy nem beszéltem róla. Úgy gondoltam, hogy akkor nyilván őszintén kell csinálni egy ilyen könyvet, különben nem sok értelme van.
A szerencsére átjött, nagyon őszintén, mindjárt az is szerepel valahol az elején, hogy színház vezetői ambícióid is vannak. Úgyhogy ezzel kapcsolatban megkérdezném, hogy milyen lenne az a színház, amit te most, itt és most vezetné, akár konkrétan, akár virtuálisan.
Megmondom őszintén, már nincsenek. Tehát voltak ilyen 31-néhány évesen, maximum még 40, de most már úgy már nem hiányzik.
De most íródott a könyv tavaly, nem? Igen, azt szerepel benne, hogy színház vezetői ambícióid is vannak. Vagy rosszul olvastam? Voltak?
Szerintem voltak. Azt szerintem az lehetett, de valóban, hát volt, talán egyszer meg is pályáztunk a Gáspár Andrissal egy színházat, de aztán nem kaptuk meg. Tehát, hogy így...
Melyiket?
Hát most ez fontos, de hát mindegy, a Veszprémi Színházat még annó, még ez 20 éve volt, tehát nagyon régen volt ez még. Én ilyen művészeti vezető lettem volna. Nekem ahhoz úgy volt kedvem, hogy egy színháznak az arculatát, a művészi részét meghatározni. Nyilván a igazgatóság, tehát az, hogy emberek fizetéséről, büntetéséről dönteni, ahhoz nekem nincsen affinitásom, meg nem is az a típus vagyok. De kialakítani művészi koncepciót, darabokat megszabni, koprodukciókat, külföldi, tehát voltak terveim.
És most már ez is elmúlt? Tehát a művészi vezetés iránti, vagy művészeti vezetés iránti ambíció?
Figyelj, nyilván, hogyha egyszer fölkérnének, akkor biztos elgondolkoznék rajta, de nem feltétlenül. Én olyan szabadon élek, és ez olyan jó. Már a szó pozitív értelmében természetesen, tehát hogy szabadúszó vagyok, és azt csinálok, amit akarok, tehát azt vállalok, amit akarok. Úgyhogy olyan szempontból azért az egy nagy kötöttség, egy akár csak egy főrendezői pozíció. Nem mondom, hogy megijednék tőle, de hogy azért az egy nagy döntés lehet, akik ezeket a pozíciókat elvállalják, hiszen azért sok lemondással jár. Míg én, hogyha kedvem van töltekezni, akkor elutazom egy hónapra, és akkor töltekezem, és csak írok, mondjuk.
Vagy beugrasz valahova. De az egyében ambíciódból bőven van még, tehát nem minden múlt el egy, mint a színházvezetés. Pont a beszélgetés előtt beszélgettünk egy picit, és akkor beszéltél a filmről, amiben viszont valós ambícióid vannak, és álmaid is.
Igen, igen, szeretnék rendezni. Ugye dokumentumfilmet már készítettünk, Szabó Zoltán Attilával közösen egy pici rövid filmem is jött ki tavaly. Készen van egy romantikus vígjátéknak a könyve, amit úgy néz ki, hogy meg fogunk tudni csinálni. És aztán pedig van egy nagy álom, az egy igazi művészfilm, az Shakespeare-ről szól. Nem kisebb falat, mint Shakespeare, ami hát ugye engem azért egész életemben így érzékenyen érintett.
Ez hát 25 éve megy, vagy ment a produkció? A sör
hát ugye nem csak a Shakespeare összesre, hanem azért a rendezéseimnek is ha megszámolnánk, körülbelül szerintem a fele az Shakespeare darab volt, tehát a Macbeth-től elkezdve Hamlet. Szóval
na de várjál, most térjünk még vissza erre az első filmre. Akkor ennek kész a forgatókönyve.
Abszolút, már megvan a csapat is, a főszínészek is már megvannak, úgyhogy...
És támogatásilag ez?
Hát ez ugrásra készen van. Most van is támogatásunk, meg nincs is, de azért inkább van. Ez egy kis költségvetésű film, úgyhogy én nagyon
bízom benne. De nagyjátékfilm?
Ez nagyjátékfilm.
Kis költségvetésű nagyjátékfilm.
Milyen műfajban?
Romantikus vígjáték, egy picit olyasmi stílusú, mint a Sztárom a párom, vagy az Igazából szerelem, hogy sírsz és nevetsz rajta, garantáltan.
Ez a dramedy, ami most divat tulajdonképpen.
Igen, igen. Tehát nem akar sokat markolni, tudod? Tehát nem az van, hogy ilyen évszázados mondani való, és úgy jössz ki a moziból, hogy még 3 napig gondolkozol rajta, de abszolút igényes szórakoztatás, tehát nem ez a... Az csak a színészeknek a névsora is. Tehát tényleg a legnagyobb színészeket sikerült
rávenni. Elárulod? Te szerepelsz benne?
Egy picit. Én csak egy picit. De mondjuk tessék, akkor Básti Juli.
Jaj, de jó. Hát igen, ő most már ezekben a dramedikben főszerepet játszik. Úgyhogy,
és mondom, van még 7-8 olyan színész benne, hogy az szerintem garantált siker. És
Rudolf Péter Kálid Artúr Pokornilia.
Hát jó helyen kapis gáz. Még most ezt nem mondhatom el hivatalosan. Az a jó, hogy ugye én nagy álmodozó vagyok, és én eleve úgy írtam a könyvet, hogy ezekre a színészekre. És eddig még akinek szóltam, hogy figyelj, írtam rád egy szerepet, az elolvasta, és mindenki elvállalta. Úgyhogy erre már büszke vagyok, hogy azok a színészek elvállalták, akik azért nekem nagy példaképeim is vannak köztük egyértelműen.
A nagy álmodozóra rákapcsolódnék, mert ezt a könyvben is említed, hogy azért ez nem mindig csak egy ilyen előrevívő erő volt, hanem az érzékenységgel kapcsolatban ezt sokszor, hát akár, hogy is mondjam, meg is bántad, ha jól értelmezem. Ez viszi előre az embert, ez a folyamatos álmodozás, vagy ez attól függ, hogy éppen milyen korszakban, vagy milyen helyzetbe csöppen bele?
Viszi. Ez egyértelműen igen a válaszom. Fura, mert nyilván én nem vagyok egy ilyen magas színész, de igazából az én lelkem az pont olyan, mint a Don Quixote, tehát hogy ez a versek, a líra, az érzelmek, a romantika, a nemes tulajdonságok, a becsület, tehát hogy így az én szemem előtt ezek járnak, nyilván nem véletlen, hogy Sancho Panzát kétszer is eljátszottam, de én igazából mindig Don Quixote szerettem volna lenni, mert az úgy folyna belőlem az a szerep. Na mindegy, tehát ezt inkább csak úgy azért mondtam ezt a Don Quixote-t, hogy így belőjem az én belső indítatásomat, vagy lelkületemet, hogy én azért sokszor nem vagyok itt ezen a világon. Tehát többször van, hogy barátaim mondják, hogy te figyelj, köszöntem rád, és nem köszöntél vissza, mert én valami dallam volt a fejembe, és azt dúdolgattam magam, és nem is vettem észre.
Most a dallam...
Úgyhogy mindenkitől elnézést kérek a következő 50 évre előre.
Ha véletlen nem köszönsz.
A dallam is egy jó szó, hogyha rólad beszélgetünk. Ugye tulajdonképpen akár zenész is lehetnél, hivatásos zenész. Tanultál, gyerekkorod óta tanultál hangszeren játszani, és ami engem meglepett, talán ebben a könyvben is szó esik róla, hogy operát énekeltél Amerikában.
Igen, igen. A Tasnádi Csaba akkor végzős rendezőszakos volt, és ott már volt egy munkakapcsolatunk, a Nyugati Világ bajnoka, meg egy barátságféle is, és őt fölkérték a Lengyel Györgyön keresztül Amerikába operát rendezni. És így megkérdezte tőlem, hogy te tudsz operát is énekel, mert tudta, hogy én a Toldi Máriához járok musical éneket tanulni. Ahol mondom, persze, hát így rávágtam. Egyébként valóban klasszikus része is volt a hangképzésnek, de hát azért nem tudtam,
gondolom, ugye?
Hát ilyen bariton, bassbariton.
Bassbariton.
Hogy mitől tudtam volna. És akkor elmentem egy meghallgatásra Pécsre, a pécsi operába, és azt mondták, hogy nagyon jó, mert a Csaba olyan monosztátozta a kart, azt énekeltem, aki, tehát neki a jó színész, az fontosabb volt abban a szerepben, mint az, hogy kiemelkedő operaénekes legyen. Így aztán így kerültem bele ebbe a nemzetközi varázsfúvola előadásba. Michigan államban volt egy ilyen Blue Lake fesztivál, és nagy sikerünk volt. És valamitől a amerikai balettes lányok, talán ez nincs is bele a könyvbe, látjátok?
Ez nincs.
Azok, ők kitalálták, ők voltak a balettkar, nagyon szép amerikai balettes lányok voltak, és kitalálták, hogy én a Patrick Swayze-re hasonlítok. És onnantól olyan...
Egyébként kicsit tényleg.
Hát főleg igen. Azért vékonyabb voltam. Olyan sikerem volt, hogy azóta is visszasírom azt a szerepet, hát csodálatos.
Igen, mert kicsit az a ravasz szem, igen, igen.
Úgyhogy, és aztán ott persze beutaztuk egész Amerikát, és akkor egyébként tényleg jött egy lehetőség, hogy ott kaptam volna egy egyéves szerződést.
De aztán visszajöttél.
Igen, mert hogy, hát ez a kis hülye vidéki becsületességem, hogy nekem még van egy évem a színművészetiből, hát nekem még azt el kell végezni, pedig hát nyilván odaadták volna a diplomát így is. mondjuk beszámították volna szakmai gyakorlatnak az egyéves amerikai turnét, biztos, de én hazajöttem. Hát ez...
Vagy ezen már nem gondolkozom, mert fölösleges.
Ezen nem, mert bízom benne, hogy minden nap jöhet egy hasonló lehetőség. Tehát az életben tényleg ez a szép, hogyha valaki nagyon mélyen van, másnap, főleg ebben a szakmában, másnap jöhet egy olyan fordulat, amire nem is számolt
hát
az ember.
Erre különösen a szabadúszás az lehetőséget ad, de te egész életedben szabadúszó szeretnél lenni? Mert ugye volt 12 év, ami alatt a könyvbe szerepel ez, ami alatt, vagy 10 év, ami alatt 12 helyen fordultál elő. Színházban, kis színházban, társulatnál, itt-ottam ott. Nem sok ez a váltásból?
Figyelj, én mindig valamitől én mindig körön kívül voltam. Én sose voltam a fősodornak a színésze. Én nekem mindig meg kellett harcolnia, és ezt most jó értelemben harcnak vedd. Tehát én sose fúrtam senkit, nem csináltam ki senkit, tehát hogy ezek úgy hiányoznak belőlem.
Viszont voltak ötleteid, amiknek voltak. Nem mindenki örült.
Hát azt nem tudom, ezt nyilván azoktól kellene megkérdezni.
A könyvben is említeszi.
De hogy én mindig küzdöttem, és már én szeretnék egy kis békességet, megmondom őszintén, vagy nem harcot. Hogy valaki azt mondja, egy nagyon gazdag ember, vagy valaki, hogy Kálói, te csak álmodj. És akkor úgy nyugodtan meg tudnék csinálni 3-4 projektet, amik itt dübörögnek a fejemben, mert én mindig ezzel szenvedek, hogy na, akkor pénzt szerezni, akkor pályázni, vagy nem pályázni, vagy. De mivel én sose voltam úgy egy színháznak a vezető színésze, vagy kegyeltje, vagy nem tudom én mi, igazán mentorom se volt, az például hiányzik az életemből, hogy valaki úgy az elején...
Még mindig?
Hát... Most már hova lenne mentorom, tehát érted, vagy szóval...
Most már neked kéne ilyesmi.
Sok fálom. Ember tisztelek, és nagyon jóba vagyok velük, és a véleményükre nagyon adok, hál' Istennek, hogy ők is szóba állnak velem, vagy talán még kedvelnek is, úgyhogy az fontos, de úgy az a klasszikus mentor, olyan nem volt sajnos az életemben.
És hogyha Rudolf Péter hívna a Víg Színházba, ahol te kezdtél, de úgy, hogy nem egy szerepre, hanem társulati tagnak, akkor mennél?
Hú, ez nyilván nehéz kérdés, mert vele baráti viszonyban vagyunk, úgyhogy nyilván attól függ, milyen szituáció, tehát, de az előző kérdésedre visszakanyarodva, ez nem egy összeférhetetlenség, vagy stabil döntés, hogy én világéletemben is szabadúszó szerettem volna lenni. Valahogy úgy alakult, hogy a Víg Színházi 4 év után én ezt választottam. Olyan retteltesen, nehogy az itt, hogy kapkodtak utánam. Volt egy-két ajánlatom, de azt én úgy éreztem, hogy nem kell elvállalni művészileg. Tehát...
Valószínű azért nem kapkodtak utánad, mert ott nem tudták kibontakozni annak dacára, hogy a Marton azt mondta, hogy két színész van Magyarországon, a Szarvas Jóska meg te, akinek semmit nem kell csinálni, nem kell megszólalni, belép a színpadra, és már ráfigyelnek.
Mert hogy olyan természetesek, igen, ezt mondta Marton tanár úr. Na jó, de hát ez aztán később nem jelentkezett a Víg Színházi szerepkínálatomban.
Igen, ez nem váltódott.
Hiszen hozzá szerződtem, úgyhogy az végül is azt kudarcnak foghatjuk.
Nem váltódott szerepre.
Azt a 4 évet. Sőt, igazából egy nagy lasztit se kaptam.
Haragszol aztán... ezért, vagy haragudtál ezért Martonra?
Most már nem. Sőt, utána kifejezetten már jóban voltunk vele, voltam a osztályának a vizsgáján, sőt, volt egy kis együttműködés is, tehát nyilván ő egy nagy tudású ember volt, de valahogy engem szerintem vagy nem tudott velem mit kezdeni. Lehet, hogy idegesítő voltam, hogy annyi minden érdekelt mindig is, és annyi felé próbálgattam a szárnyaimat, és lehet, hogy ezzel nem tudtak mit kezdeni. Nem tudom, ez biztos tőlük kellene megkérdezni, de most már mindegy, mert az alatt én csináltam a dolgomat, a Shakespeare összest, ami mai napig megy, a Villont, a Görcsöt, a komédiásokat, Hamletet rendeztem, játszottam. Tehát én olyan dolgokat meg tudtam csinálni Virágot Algernonnak, amik szerintem nagyon fontosak.
A
beugró.
Kövek a zsebben.
Azt én láttam is, igen. 15 évvel ezelőtt a tália, a
most,
kis tália.
Majd ma meghívunk a 20. évforduló, március 7-én lesz nőnap alkalmából.
És másik oldalról is azért érkezett némi kárpótlás, azért a 4 év általad nem teljesen sikeresnek jelzett Víg Színházi szakasz után, mert hogy nagyon sok jó filmben játszottál. Fergeteges sikerű lett a beugró, ami nyilván egy nagy országos népszerűséget is hozott, azt nézték az emberek, azok is, akik ritkábban járnak színházba, de ettől megőrültek. Tehát ez egy csodálatos és nagyon jó, nagy teli találat volt. És ugye ez még megy tovább színházban és a játékszínben?
Játékszínben játsszuk, igen. Figyelj, az szerintem mindegyikünknek az életében az egy megkerülhetetlen mérföldkő. Az tényleg senki nem várt, hogy ekkora siker lesz. És hogy a mai napig ilyen szeretett meg, azt a hatalmas népszerűséget egyértelműen szinte valamennyi, nyilván a Rudolf Péter, ő már más szinten volt a Üvegtigris, többi után, de a többiek életében mindenképp azt az igazi nagy népszerűséget a beugró hozta meg.
Úgyhogy a Liának is, igen. Bár én előtte is követtem a pályafutását.
A színházba járók tudták, igen, hogy ő egy nagyszerű színésznő. Fantasztikus színésznő. És nyilván másnap se lett jobb színésznő, igen, amikor már a tévé, de hát ennyit számít a televízió. És hál' Istennek, hogy így megtudták róla, hogy milyen nagyszerű színésznő, és azóta is ezt tudja kamatoztatni. Úgyhogy a Győző is nyilván sokat volt már, Szabó Győző előtte, vagy a Novák Peti is, sok mindent csináltunk már addigra is, de azt a fajta tényleg bitliszi népszerűség volt legalábbis Magyarországon, ahogy minket kezeltek, ha megjelentünk, főleg együtt, szóval az csodálatos élmény volt. Vagy külföldön is egyébként, ha bárhol járunk, képzeljétek el, ahol sok magyar van, például Londonban, hát azt nem tudom nektek leírni, hogy azon a két londoni beugrón ott mi volt. Tehát ilyen színész simogató volt a végén, úgy nevezik ott, amikor lehet megsimogatni a színészeket, meg közös fotót csinálni.
A ketrezen túl.
Hát etetni, azt nem kértük, jól voltunk tartva, úgyhogy.
Viszont említed a könyvben is, és hát ezt el is tudom rólad képzelni, hogy soha nem tartoztál semmilyen politikai oldalhoz, és ezt hát vissza is igazolta negatívan a szakma. Tehát, hogy emiatt te kimaradtál dolgokból. Ez az álmodozással kapcsolódik, vagy álmodozáshoz kapcsolódik, vagy pedig ez neked egy ilyen belső mércét, hogy te nem szeretnéd semmilyen oldalra letenni a voksodat, mert ahogy Rudolf Péter mondta az évadnyitón a Víg Színházban, a színház a politika fölött áll.
Azt nem tudom, hogy fölött áll, vagy hogy hol áll, de ez egy másik terület, nem is értek hozzá, és mindig idealista módon nyilván én abban hittem, hogy a teljesítményem majd önmagáért fog beszélni. Ha már erre rákérdeztél, nyilván hazudnék, hogy ha azt mondanám, hogy jól esik, hogy 51 évesen a legkisebb művészeti elismerésem sincs, és tanítványaimnak már Jászai Maridéjuk van, nekem a mai napig nincs. Úgyhogy, ha már rákérdeztél, azt gondolom, hogy volt több alakításom, amiért egy komoly elismerést talán megérdemeltem volna. Most éppen nyertem egy legjobb férfi alakítás díjat, a Bújtor Filmszemlén. Ezt most
gratulálunk.
Köszönöm szépen. Nem titok, én egy jobboldali ember vagyok egyébként. Egyik ágról nagyapám református lelkész, másik oldalról nemesi származás. Úgyhogy én ezt nem is titkoltam soha, nincs is semmi baj, de nem is kamatoztattam soha, de én nem is voltam benne ezekbe a körökbe. Valószínűleg ezt én nem tudom. Én most a szakmai körökre is gondolok, vagy elsősorban azokra, hiszen én a politikához nem értek, nem is szeretnék érteni, tehát ahhoz nekem nincsen affinitásom.
Az a kérdésem, hogy lehet-e külön szakmai körökről beszélni? Tehát létezik-e még ilyen, vagy már annyira összefonódott? Vagy egyáltalán hogy látod a színházi helyzetet Magyarországon? Mert én mondjuk ebből a szempontból elég keserűen. Tehát, hogy születik egy-egy előadás, amiről tényleg azt lehet érezni, hogy a politika fölött áll természetesen, és mindenféleképpen azt gondolom, hogy a művészet a politika fölött áll, de közben mondjuk akár a Pince Színháznak, vagy akármelyik igazgatóválasztásnak a története azt mutatja, hogy sokszor a művészeket használják bábnak, az igazgatókat akár, ahhoz, hogy a saját belső harcaikat mindkét oldalon érvényesítsék.
Abszolút, és nyugodtan ki lehet mondani, hogy itt nagyon komoly kánonok voltak az elmúlt 30 évben a színházi szakmában. Tehát azért ne gondoljuk azt, hogy, illetve aki nem színházon belüli ember, azt se gondolja azt, hogy itt nem voltak érdekcsoportosulások, akik vezettek bizonyos csapás irányokat is, megszabták a színházi szakmának a lényegét. Itt van ez a színművészeti egyetem ügy is. Nem kétséges, hogy meg kellett újulnia.
De így?
És nem, az se kétséges. Lassabban kellett volna, és azt hiszem konszenzussal, de mivel mondom, én nem értek hozzá, én csak a színházilag gondolom azt, hogy talán szerencsésebb lett volna, hogyha egy picit lassabb folyamat ez, de az viszont 100%-ig biztos, hogy megújulásra volt szükség a színművészeti egyetemen. Én nekem volt szerencsém tanulni Londonban, ott egészen másképpen oktattak, és egészen más vonalak is szerepet játszottak, tehát sok szempontból ez már elavult volt, vagy legalábbis több színűnek kellett, hogy legyen.
Vagy belterjes. Mondjuk az, hogy egy színész azt mondja, hogy ő nem ért a politikához,
ez természetes szerintem.
De ugye ezt a helyzetet még aláhúzza az, hogy itt nem csak színész ül, hanem költő is. És a költőnek aztán tényleg nem kell politikával foglalkozni. Mi most a könyvét apropóján beszélgetünk, megjelent egy könyv veled. Mikor jelenik meg a következő verses kötetet?
Egyébként jó felé kapizsgálsz, mert pont most van szó egy ilyen válogatott és új versek mert elég régen jelent meg verses kötet, ugye
50
darab jelent meg, és akkor az egy picit egy újabb szelektálás számomra, hogy a talán túl hamar megjelent első két kötetből tényleg csak a legjobb versek kerüljenek bele ebbe a válogatásba, és az új munkák, amiket ugye elsősorban a Nyugat Mostban pont a Szabó Zoltán Attila főszerkesztésében is, ugye ott én ilyen szerkesztőségi tag is vagyok, tehát ott jelentek meg ezek a versek, de kötetben még nem jelent meg nagyon sok, úgyhogy hála Istennek, hogy már antikváriumban is kevés olyan könyv van, ami abból az első ötből, úgyhogy talán lesz is rá igény, hogy egy ilyen átfogó válogatás megjelenjen majd a versekből.
Mit jelent neked a versírás? Mikor írsz verset?
Az a szabadság maga a vers. Ha belegondolsz, a színész sokkal kiszolgáltatottabb, mint a költő. Van is egy ilyen belső harc bennem, tudod, hogy hiszen a színész az nagyon ritkán tudja 100%-át adni a tudásának és a tehetségének, mert függ a rendezőtől, a partnertől, a jelmeztervezőtől. Tehát az, hogy mondjuk érzi egy színész, hogy ő milyen szerepet tudna eljátszani, az még nem azt jelenti, hogy ezt el is fogja játszani. Vagy mondjuk lehet, hogy más felfogást kényszerítenek rá. A költő viszont azt ír le 100%-ig, amit ő akar, legalábbis én ezt gondolom erről. Legfeljebb senki nem kíváncsi rá, senki nem olvassa el. Soha nem lesz ismert a verset, de hogy a 100%-ig az ő gondolata, hát ennél nagyobb szabadság mi kell, mint hogy kell egy papír és kell egy toll hozzá.
Ami még nagyon-nagyon fontos az életedben, az alkotáson, a szabadságon és a terveiden kívül azok a gyerekeid. Erről is, hála Istennek, nem túl sokat, de ezért lehet olvasni. Ami nagyon izgalmas, mert ugye a fiad az képzőművész. Valahogy úgy tűnik, hogy olyan tehetsége van hozzá, ami keveseknek adatik meg. Ez egyébként most is kitart még benne, vagy ez kinőtte?
Még nem, de bár most kevesebbet rajzol, most már más dolgok is foglalkoztatják. Ugye 11 évesen megvolt az első kiállítása, igen. Aztán volt még egy 13
komoly
évesen.
Komoly műgyűjtők vásárolták a képeit.
Igen, volt már a precedens, úgyhogy én kíváncsian várom, hogy mi lesz ennek a folytatása. Az azért elfogulatlanság nélkül mondhatom, hogy tényleg nem átlagos rajzkészsége van. És kombinatív készsége, úgyhogy. De ugyanúgy foglalkoztatják a fekete lukak, a plazmák és a olyan dolgok, amikről már én sem tudok abszolút eleget, tehát mondtam, hogy ezt beszélje meg a fizikatanára, hogy úgyhogy sok dolog foglalkoztatja, meglátjuk majd, hogy mi lesz belőle, mert nem erőltetünk semmit.
És a lányod pedig sportol, táncol, tornázik.
Igen, meg hát ő egy igazi életművész. Ő aztán tényleg mindig eléri, amit ő szeretne, úgyhogy, és mindig azt csinálja, amit ő akar. Egy nagyon picit lustácska, mert sokkal több van benne, mint amit végül is elér, de azért őt nem kell félteni, az biztos.
És hogyha valaki veled szeretne találkozni a jövőben, akár színpadon, akár verseddel, akár rendezéseddel, akkor hova menjen? Mit fogsz csinálni?
Hát most ugye a könyv héten lesz két dedikálás is, 4-én délután, 5-kor meg 5-én 11 órakor, úgyhogy
de aki nem azt szeretné ellenőrizni, hogy tudsz-e kézzel írni,
vagy aláírni. Bár nagyon állítólag szép az aláírásom, azt mondják.
Színházilag mik a terveid? Mik mozognak benned?
Színházilag egyrészt ugye most föl kell újítani az összes darabot, mert ugye eléggé régen játszottuk őket, bár ugye Rudolf Petivel azért a Kövek a zsebben, azt játszottuk nyáron, meg az improvizációs estünket is, azt nagyon szeretem Eszterrel és a Péterrel, az egy nagyon különleges dolog. Pokorniliával is van egy ilyen improvizációs estem, úgyhogy ezek azért úgy vannak, és hát újra elindul majd az Ősember, az az egyszemélyes kis vígjátékom, azt nagyon szeretem, mindig lehet kapálgatni. A Sör, a Görd, Kövek a zsebben is. Tehát a régi dolgok mennek, de most azért ez a film, és hát egy új lemez, most rocklemez fog készülni, tehát most annak van az ideje. Most színház az most ebben a fél
évben is lesz, ez is?
Egyértelmű, persze.
És a szövegek, az saját?
Persze, meg a zene is. És a Robi hangszereli mindig, tehát nálunk ez
tehát a felállás. Tehát a zenét nem is ír, hanem ő hangszerel?
Hangszereli, nekem, aha, abszolút. Úgyhogy...
És ez egy rocklemez lesz.
Rocklemez, egyértelmű.
Mi a címe?
Még nem tudom, már van több ötletem. És például mondok neked egy ötletet, a Csend a ház mögött.
Csend a háza mögött?
Lehet, az jó. Ez lesz a címe, majd meglátjuk.
Hát volt egy ilyen vicc, hogy piros és nem látni mi az, hogy a paradicsom a ház mögött.
úgyhogy színház az most kevesebb lesz, meg forgattuk is egy tévésorozatban is. Úgyhogy inkább
egy
most...
már meglévő tévésorozatban?
Már úgy, hogy hát jövőre fog adásba kerülni majd az egyik kereskedelmi csatornán. De mondom, ez a filmezés, ez most nagyon érdekel.
Szóval
meg egy-két új filmem is majd kijön a mozikban, amik így 4-5 éve vártak, és most úgy néz ki, hogy... És ezekben komolyabb szerepeket játszom, tehát nem vígjátéki oldalam. Reméljük, hogy tetszeni fog a nézőknek ez is.
Hát akkor nagyon várjuk a rocklemezt is, ezeket a filmeket, várjuk az általad készített filmet, és őszintén reméljük, hogy végre legalább a Jászai Mari díjat, amit már igencsak... évtizedek óta megérdemelsz, én egyszer megkapod.
Nem
baj, én azért hagy reménykedjek. Jóban. Nagyon örülünk, hogy itt voltál. Köszönjük szépen a hallgatók figyelmét. Én Kozár Alexandra voltam, Víg György kiváló kollégám volt a kérdezőtársunk, és a vendégünk nagy örömünkre Kálói Molnár Péter volt. Köszönjük szépen.
Köszönöm a viszont hallásra.
Köszönjük, hogy eljöttél.